Kedves hallgatóink, január 22-én ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját. Azért január 22-én, mert 1823-ban Kölcsey Ferenc ezen a napon tisztázta le a himnusz szövegét. Az idei ünnepséggel le is zárult a 200 éves évforduló alkalmából megrendezett emlékév. Gál Tamás beszélgetését hallják.
A vonal túlsó végén az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kutató professzora, MTA doktora, Kölcsey kutató, Onder Csaba. Jó napot kívánok, tanár úr, köszönjük szépen.
Jó napot kívánok.
Azért van a megszólítás, hogy tanár úr, mert azt azért szerintem elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy bizony ön több évtizeden keresztül a Nyíregyházi Főiskolán, még annó a Nyíregyházi Főiskolán tanított, és hát engem is tanított, úgyhogy ennek megfelelően, ha nem baj a későbbiekben, akkor tanár úrként fogom szólítani. Tanár úr, miért gondolta azt még annó, hogy Kölcsey Ferenc kutatási területe az egy jó terület? Miért választotta? Mi tetszett annó meg Kölcsey Ferenc munkásságában?
Hát valójában ez egy kis egy véletlennek is köszönhető, és valóban úgy volt, ahogy mondta, hogy én a pályámat Nyíregyházán kezdtem, fiatal tanárként, kutatóként. Akkoriban alapvetően a klasszikus magyar irodalommal foglalkoztam, ezen belül is Berzsenyi Dániel költészetével, kötet kompozíciójával, és amikor az ezzel kapcsolatos könyvem megjelent, azt követően meghívtak egy munkacsoportba a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetébe, ahol éppen akkor folytak már a Kölcsey Ferenccel kapcsolatos kutatások, az ő munkáinak a úgynevezett kritikai kiadása. És ide hívtak meg, hogy készítsek egy kötetet, amit én örömmel elvállaltam. Egyébként ez a úgynevezett erkölcsi pedagógiai írásainak a kiadására vonatkozott ez a felkérés, mint például a Paranézis Kölcsey Kálmánhoz, tehát ilyen ismert szövegek voltak benne. Tehát, hogy igazából fiatal kutatóként nekem ez nagyon megtisztelő volt, úgyhogy így keveredtem Kölcsey közelébe.
És akkor, amikor oda keveredett Kölcsey közelébe, akkor mi az, amivel szembesült? Voltak egyébként ilyen prekoncepciói Kölcsey Ferenccel, amelyek a későbbiek folyamán átalakultak? Mik azok a benyomások egyáltalán, amelyek akár meg is változhattak a kutatásának köszönhetően?
Igazából nem voltak prekoncepcióim, tehát körülbelül, tehát nyilván magyar szakosként, irodalomtörténészként, nyilván többet tudhattam Kölcseyről is, mint mondjuk a átlag olvasó, de egyébként nem foglalkoztam vele különösebben ezt megelőzően. Engem egyébként akkoriban a magyar nyelvújítás kérdése, az úgynevezett nyelvújítási harc problematikája izgatott. Ebben azért Kölcsey Ferenc is derekasan kivette a részét, hiszen az ő nevéhez köthető a Felelet a mondalatra című szatirikus pamflet, ami amikor megjelent 1815-ben, akkor nagyon nagy port vert föl, úgyhogy engem leginkább ez a része vonzott, ha úgy tetszik, Kölcseyből. És hát amik megleptek, hát alapvetően mondjuk két dolog. Az egyik, hogy milyen csodálatos humora és iróniája volt Kölcsey Ferencnek, tehát hogy ez vált mondjuk nyilvánvalóvá, meg aztán később az is, hogy mennyire nem foglalkozott ezzel az irodalomtörténész szakma, hogy megvizsgálja akár a magyar humor vagy szatira történetén belül mindazt, amit Kölcsey csinált. A másik pedig az volt, amikor belevágtam a nyelvtudományi munkák kiadásába, tehát a Kölcsey Ferenc által készített nyelvtudományi munkák kiadásába, akkor az lepett meg, hogy milyen sok, hogy mondjam, eddig ismeretlen és kiadatlan szöveg található még hozzá kapcsolódóan. A nyomtatásban megjelent ismert szövegeknek a korpusza az nagyon kevésnek tűnt első ránézésre, de aztán feltúrva a levéltárakat, könyvtárakat, nagyon sok kéziratot sikerült előkeríteni, és aztán ez egy egészen másfajta, hogy mondjam, rálátást biztosított arra nagyon komoly filológiai nyelvtudományi munkára is, amit a fiatal Kölcsey az 1810-es évek közepén végzett.
Ez, hogy eléggé humoros volt akkor ennek megfelelően, ahogy mondta Kölcsey Ferenc, és ezt az oldalát nem ismertük, akkor ez is az, ami megjelenik az Ifjú Kölcsey című darabban, amit ön írt? Innen indult ki egyébként ez a motiváció?
Az Ifjú Kölcsey című darab ugye az egy felkérésre készült, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye önkormányzatának a felkérésére az itteni kulturális identitás erősítő építő program keretében. Hát ugye az is cél volt, hogy kicsit közelebb hozzuk mondjuk a fiatalokhoz Kölcseyt, mutassuk meg olyan oldalát, ami kevésbé ismert, vagy egyáltalán nem ismert. Hát igen, ide tartozik az is, hogy Kölcsey egyébként maga is írt fiatalon komédiát, nincsen meg a kézirata, foglalkozott elméleti tanulmányaiban a játékszínnel, a komédia kérdésével, ha úgy tetszik. És egyébként hát nagyon jó volt a humora, de nagyon erős volt benne az ironikus és önironikus hajlam is. És hát igen, az Ifjú Kölcsei című darabban Kölcseinek, ha úgy tetszik, ez az ismeretlen oldala is bemutatásra kerül.
Igen, hát ugye Kölcsei Ferencet mi korábban egy korábbi beszélgetésben Drabancem Róbert művészettörténész is azt mondta, hogy általában azért mindenki egy komoly reformátusként ismeri, tehát hogy általában az emberekben ez a kép van meg, de akkor milyen lehetett a habitusa? Tehát ön ezt alá tudná támasztani, vagy ugye ennek megfelelően, hogyha azért vevő volt a humorra, nem feltétlenül ennyire sarkos a dolog?
Drabancz tanár úr nagyon jól mondta, amit mondott, hiszen Kölcsei Ferencnek is, ha úgy tetszik, nagyon sok arca volt a tekintetben. Igen, hajlamos volt, hát ma úgy mondanánk, hogy a depresszióra. Ennek akár több oka is lehet, én nem vagyok pszichológus, meg nem is pszichológizálok vele kapcsolatban, de hát az ő gyermekkora nagyon sorsa sújtott volt. Ugye 12 évesen gyakorlatilag már teljes árvasságra jut, ott vannak a kis testvérei, gyámjai vannak, és aztán így kell befejezni az iskoláit, elindulni az életben. És ráadásul, amikor megkapja az apai birtok részeket, akkor az a idézőbe tehát szerencse éri, hogy a lehető legtávolabbi pontra kerül az országban, a mai Szatmárcsekére. Kölcsönnek nincs kedve elmenni a világ végére, és nincs kedve gazdálkodni sem. Legszívesebben mai értelemben vett értelmiségi életet élne irodalmárként Pest-Budán, csak erre nincs lehetősége, mert hát a megélhetés nagy úr, otthon kell lennie, és felügyelnie kell a birtokán folyó gazdálkodást. Ugyanakkor ez mit jelent a 19. század elején? Hát ez egy nagyon nagy fokú elzártságot is jelent a világtól, a barátoktól, a szellemi társaktól, akikkel személyesen találkozni, majd egyszerű dolog. Levelezik, és a leveleiből tudjuk azt, hogy mennyire rosszul érezte magát. Kölcsei Ferencet, ha úgy tetszik, röghöz kötötte a cseke, hiszen vidéki gazdálkodó középnemesként ez nyújtott számára megélhetést, és hogyha nem volt ott, nem volt otthon, és nem felügyelte a gazdaságát, az a körül folyó munkákat, hát akkor, hogy mondjam, gondjai támadhattak volna. Úgyhogy röghöz kötve érezte magát, és emiatt azért a leveleiből tudjuk, hogy nagyon-nagyon sokat panaszkodott a barátainak. Tehát az, amiről Drabancem Róbert tanár úr beszél, vagy ami a köztudatban is ott van, tehát ez a fajta szomorúság, ez a fajta magányosság, ez nyilván ebből a környezeti meghatározottságból is ered.
Gondolom azért 1823. január 22-én, amikor ugye befejezte a himnuszt, hát gondolom azért nem úgy fejezte be a himnuszt, hogy akkor a magyar népléleknek egy meghatározó közös énekét fogja létrehozni.
Nyilván nem tudhat, tehát ki tudja azt, hogy mit hozza a jövő. És csak én megjegyezném, hogy ugye téli hónapról van szó a himnusz esetében, és ez is azt mutatja, hogy igen, pont ez volt évszakileg az a periódus, amikor ezek az irogató magyar nemesek rászállhatták az időt arra, hogy ilyen szellemi munkákkal is foglalkozzanak. Nyilván nem tudta, hogy mi lesz a himnuszának a sorsa. Azt viszont lehet tudni, hogy volt benne vágy arra, hogy nevet, hírnevet és dicsőséget szerezzen magának íróként. Tehát fiatal emberként ezt azért kijelentette, ambícionálta. De az, hogy ezt mivel tudja majd elérni, hát alapvetően ugye Kölcsei attól is roppant érdekes, hogy nagyon összetett, sokrétű a munkássága. Itt van az írói munkássága, ezen belül van a prózai művei, nyilván versei. Tehát, hogy most erre gondolta, hogy ezzel szerzi meg magának az országos hírnevet, akár tudósként is számon tartjuk Kölcseit, sőt a kortársak is számon tartották, hiszen a legelsők között választották be a frissen megalakult Magyar Tudományos Akadémiába, akkor még tudós társaságba. Sőt, hírnevet és dicsőséget nem csak az írói tudósi munkájával, de a közéleti politikusi szónoki tevékenységével is szerzett a későbbiekben. Az egyik meghatározó alakja volt Kölcsei a pozsonyi országgyűlésnek az 1830-as évek elején.
Mégis azért beszéljünk, még picit visszakanyarodnék a himnuszra, hogy milyen indítatással ült le megalkotni ezt a verset.
Nem tudjuk, semmit nem tudunk erről, tehát tényszerűen. Tehát nincs erre vonatkozó kölcsétől származó reflexió írás, tehát hogy ezt miért is írta volna, sőt a későbbi önéletrajzi levelében sem tesz erre utalást, úgyhogy nem, igazából nem tudunk semmit. Ismerünk egy kéziratot, ami mind a mai napig szerencsére megvan. Tudjuk azt, hogy mikorra datálta, Kölcsey nagyon akkurátus és pontos ember volt, tehát ő mindig felírta a keltezés dátumozás minden kéziratánál. Az, hogy ezt akkor írta föl, amikor elkezdte írni a verset, vagy amikor befejezte, ezt nem lehet tudni, mivel a himnusz kézirata egy tisztázat, ezért úgy tűnik, hogy nyilván a tisztázat, tehát a végleges verzió elkészült után került rá a dátum. Egyébként a himnusz, a magyar név zivataros századaiból alcímmel ismert vers, az tényleg klasszikusan egy református újévi köszöntőnek tekinthető, amelyben a versnek a beszélője tulajdonképpen, hogy mondjam, áldást kér Istentől a magyar népre, aki már mindent megbűhődött, nem csak a múltat, hanem a jövendőt is, és hát ebből kifolyólag igazából a vers alapján alig ha nevezhető mondjuk a vers pessimistának, sőt, éppen nagyon-nagyon optimistának is tekinthető, hiszen egy nagyon-nagyon reményteli, megszenvedett, megküzdött múlt után egy nagyon reményteli jövőben bizakodik, legalábbis ezt kéri a magyarok számára a Kölcsey Ferencben, a költeményében Istentől.
Igen, mert általában pessimista jelzővel szokták illetni a himnuszt, ugye?
Hát igen, tehát szerintem ez is egy sztereotípia, ami egyszerűen a vers értelmezési hagyományából ered, és amelyhez szerintem hozzákapcsolódik az is, hogy ugye 1844-ben Erkel Ferenc zenésíti meg, és ez a fajta megzenésítés, hát is mindenki ismeri a himnusz dallamait, ez azért lelassítja, és komolyá és komorrá teszi magát a szöveget is. Holott, ha a versmértéket nézzük, akkor azt látjuk, és ezt állapította meg a Kölcsey kutatás a himnuszra vonatkozóan, szóval azt látjuk, hogy a Kölcsey dallamvilága az sokkal erősebben kapcsolódik a magyar verbunkoshoz, kanásztánc nótájára gyönyörűen elénekelhető, vagy akár a 130. Genfi Zsoltár dallamára is gyönyörűen elénekelhető. Tehát a Kölcsey kutatás azt valószínűsíti, hogy valószínűleg erre a, vagy ilyen dallamokra íródhatott eredetileg ez a vers, csak aztán köszönhetően annak, hogy a nemzet himnuszává vált, így hogy mondjam, át kellett hangszerelni egy kissé, tehát hogy ne csak a református közösségnek, hanem a katolikus közösségnek is elfogadható legyen. Na, ehhez volt szükség ahhoz, hogy a dallam az át legyen hangszerelve Erkel Ferencnek köszönhetően.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy nem feltétlenül túlságosan szerencsés volt a dallam választás? Ennek meg más irányba terelte a verset, mint amilyen célt akart elérni?
Átértelmezte az egészen biztos, viszont pontosan Erkel Ferenc zenéje, amely ugye behozza a dallamvilágába is a katolikus liturgiák hangulatát. Most ez kellett ahhoz, hogy a vers valóban kifejezze a magyar nemzet egységét, amelyben nem csak protestánsok vannak, hanem katolikusok is. Ezt követően vált lassan a katolikus vallási közösség számára is elfogadhatóvá a himnusz. Tehát nem egyik napról a másikra történt egyébként ez a dolog. Egy folyamatról beszélhetünk, ami Kölcsey halála után kezdődik. Nyilván Kölcseinek a kultusza az nagyon-nagyon erős volt, tehát ezt ő még megélhette életében, de halála után, hogy mondjam, egyre magasabbra emelkedett az a munka, az emberi erkölcsi minőség, amit ő tanúsított, és volt ugye több szöveg is, ami akár a himnusz, a magyar nemzet himnusza lehetett volna, de nagy valószínűséggel éppen a Kölcsey féle nagyra tartott habitus miatt esett a választás a himnuszra, amely Erkel Ferenc zenéjével már képes volt arra, hogy kifejezze a magyar nemzet egységét, és mindenki a magáinak vallhassa.
Tanár úr, még egyetlen egy kérdés bennem van református rádió lévén, bár azért már részben érintettük, meg szólt is róla, de én azért így koncentráltan is rákérdezik, hogy mennyire volt meghatározó Kölcsey Ferenc reformátussága?
Ebbe született bele. Ugye a kálvinista Rómában nevelkedik, Debrecenben, ugye a közeli Álmosdon, Debrecenhez közeli Álmosdon nő fel fiatalkorában, aztán bekerül Debrecenbe, amit egyébként olyannyira nem szeretett, gondolok itt inkább a városra, tehát olyan őt menekült volna. Ugyanakkor a hit számára, és ezen belül a kálvinizmus, a református vallás az nagyon-nagyon fontos volt. Hát ezt látjuk alapvetően akár a himnuszból is, vagy akár a Vanitatum Vanitas című verséből is, ami a himnusszal szinte egy időben keletkezett, amelyek versekben nagyon erőteljesen jelen a protestáns retorika, a protestáns világszemlélet. Tehát szerintem ez számomra egy teljesen természetes dolog volt, és egyébként foglalkozott a vallás kérdésével is tanulmányaiban. Úgyhogy hát nem tudom, hogy válaszoltam-e a kérdésre, de hát számára ez egy nagyon természetes és nagyon fontos dolog volt.
Köszönjük szépen, tanár úr!
Kedves hallgatóink, Kölcsey Ferenc sokrétű értelmiségi volt. Íróként és tudósként is számon tartották, de politikusként, szónokként is közismert volt. Az iménti percekben dr. Onder Csaba, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem kutatóprofesszora, Kölcsey kutató rádiónknak elmondta. Talán kevesen tudják, hogy csodálatos humora és iróniája volt Kölcseynek, valamint a kutatásai során még őt, magát is meglepte, hogy sok szövege ismeretlen és kiadatlan. Arról is hallhattunk, hogy a himnusz eredetileg optimista hangvételű, az új évre áldást kérő műnek született, ütemesebb, verbunkos stílusban, ami akár a 130. Genfi Zsoltár dallamára is énekelhető. A riporter Gál Tamás volt.